Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkéval úrunk ezen a vasárnap délelőttön ezen a helyen. És üzenni szeretne nekünk azzal az igével, amit írva találunk a Márk írása szerinti Szent Evangélium 5. részében, a 22. és 23. versekben. Istennek szent igéjét a Márk írása szerinti Szent Evangéliumból az 5. rész 22. és 23. verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Akkor jött egy zsinagógai elüljáró név szerint Jairus, aki meglátva őt lába elé borult, és esedezve kérte: a kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezet, hogy meggyógyuljon, és életben maradjon. Jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon, és életben maradjon. Eddig az írott ige. Krisztusban szeretett testvéreim, az, hogy ez az esemény, amelyet hallottatok bővebben a bibliaolvasás rendjén, megtörtént és így történt, ahogy le van írva, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy három evangélista jegyzi fel ezt a történetet, Máté, Márk és Lukács, és mindegyik ennek a történetnek minden elemét tartalmazza. Azt is mutatnám, hogy egy olyan történetet jegyez fel, vagy jegyeznek fel az evangélisták, amelyik két történet egybefonódva, ahogy azt hallottátok a bibliaolvasás rendjén. Az egyik ennek a Jairusnak és a lányának a története, a másik pedig a 12 éve vérfolyásos asszonynak az érintése, vagy érintettsége. Én ma az egyikről beszélek csupán nektek, majd az igehirdetés vége felé érintőlegesen említeni fogom a másik történetet is. És ez a történet, amelyről ma szeretnék közöttetek beszélni, és Isten Krisztusban nekünk adott hatalmáról bizonyságot tenni, tömören összefoglalható. Egy zsinagógai elüljáró, akinek a nevét is ismerjük, Jairus, elmegy és megkeresi Jézust, aki a tenger mellett tanít, hogy gyere le az én házamhoz, ahol betegen fekszik a kislányom, és érintsd meg őt. Tedd rá a kezed. Ennyi. És Jézus szó nélkül elindul ezzel az emberrel, és közben ékelődik az a másik történet, az az érintés. Aztán odaér, fogadják, amilyen hírrel fogadják, de végül is bemegy az őt kísérő három tanítványal és a közvetlen családtagokkal. És megérinti, azt is mondhatnám, hogy az életre érinti ezt a beteg kislányt. Érintésről beszél a Szentírás, és ez az érintés két nőnek ebben a felolvasott történetben az életet jelenti. A 12 éves kislánynak és a 12 éve vérfolyásos asszonynak. Három kérdést szeretnék feltenni a ma hallott ige kapcsán, és ezekre üzenetként a válaszokat is megkeresni. Az első nagyon banálisnak tűnő, hogy kihez is ment Jairus. A második, hogy mit várt attól, akihez ő elment. És a harmadik pedig, hogy mit talált annál a Jézus Krisztusnál, aki szó nélkül eleget tett az ő kérésének. Most kihez ment Jairus? Banális kérdés, hiszen benne van a válasz, Jézushoz ment. És őt kérte, hogy mester, gyere a házamhoz és érints meg a lányomat. De ez az ember nem egy nevet, vagy egy csodadoktort keresett. Ugyan a másik történettel kapcsolatban olvassuk, hogy az az asszony már orvosra járt, mindent, ami lehetősége volt, végigpróbált. Valószínűleg, hogy ez a Jairus nevű ember sem először tűzött Jézus felé, hanem megpróbált más lehetőségeket, és amikor már nem volt, mint utolsó lehetőség, általában így szokott lenni, utolsó szalmaszálként az emberek elmennek még az Istenhez. Addig próbálkoznak sok minden mással. Tudománnyal, gyógyszerekkel, orvosokkal, csodametódusokkal. De ez a Jairus nevű ember valószínűleg nem nevet keresett, nem csodadoktort, nem egy csodarabbit, ahogy tartották sokan Jézus. Nem, testvérek, ő Isten gyógyító erejét kereste. Ő tudta, amit talán sokan nem tudtak, hogy Jézus nem egy csodadoktor, nem egy csodarabbi, hanem az isteni erőnek a hordozója. Hát olvastuk, ő zsinagógai elöljáró volt. Korának az egyik legképzettebb elméje, benne volt az elitben, a felső tízezerben, ahogy ma mondanák. És mégis elmegy. Jézushoz megy. És lehet, hogy ez egy édesapának az utolsó nagy kétségbe esett hittel, vagy nem tudom milyen hittel, de mindenképpen fájdalommal és kétségbeeséssel átszőtt vágya. És ő tudta, mert ott volt a zsinagógában. Amit mi is tudunk, de mégis valahogy olyan nehezen veszi rá az ember magát, hogy lépni merjen, hogy ahol elfogynak az emberi lehetőségek, ott az Istennek még mindig van. Valami, amit nem tudunk, hogy mi, amit így nevezhetünk, hogy isteni erő, isteni jelenlét. És amikor Jairus megy Jézushoz, testvéreim, látszólag egyedül megy, és testben, de abban a hitben, vagy kétségbeesésben nem tudjuk, hogy mi lehetett, vagy lehet a kettőnek a vegyüléke, és még mennyi érzés kavaroghatott benne, apai szeretetében viszi magával a lányát. Hitben viszi magával. Mert azért megy. Istenhez megy, ahogy mondtam. Istenhez viszi, Isten erőterébe akarja tudni. Ott, ahol nem üres szavak vannak, és nem üres vallásosság van. Formalitás. Nem is pénzi foglalkoztatás. Hanem, ahol gyógyító erő van. Testvéreim, úgy elgondolkoztam, hogy ma, amikor a gyermekeinket neveljük, és ez nem csak ránk, akik itt vagyunk, igaz, hanem az egész társadalmunkra, akkor hányan vannak olyanok, akik viszik a gyermeküket, sokfelé viszik. Speciális foglalkozásokra, pótórákra, sportra, zenére, tudom, láttam itt Szombathelyen, mi is vittük. És hova nem viszik a szülők a gyermeküket? Az isteni erőtérbe. Amelyik örökké megmarad. És amelyik olyan tud adni, amit senki más. Oda nem. Valahogy mindig ott spórolják el az energiákat. Aztán lehet, hogy eljön az életnek egy olyan pillanata, mint ennek a Jairusnak az életében is, ahogy volt, hogy nincs más, oda kell vinni. Pedig a legjobb hely, és ami megmarad, és ami elkíséri a gyermekeinket, azután is, hogy mi már nem leszünk mondjuk az élet normális rendje szerint ezen a földön, mint ahogy nincsenek itt a szüleink sem, vagy a nagyszüleink, de testi jelenlétük nélkül is kísér az Isten, és magához ölel. És visz, benne tart abba az erőtérbe, ahová emberek legfennebb beleszeretgettek úgy, ahogy példát mutattak. És ebben megőriz. Ebben megtart. Mit jelent, testvéreim, Jézust kívánni egy gyermeknek az életébe? A megmentést. A gyógyulást. A jövőt. annak az erőnek a megtapasztalását, amire nincsen magyarázat. Azt is mondhatnám, hogy a gyermek életének a megoldását. És olyan jó lenne így bátran elindulni, és így adni oda életünket, gondolatainkat, aggódásainkat, tehetetlenségünket, odaadni annak a valakinek, akiről többet nem tudunk, de annyit igen, hogy ő az isteni erőtérbe viszi. Igaz, hogy az ember leginkább a bajban ismeri fel ezt, Jairus is ott ismerte fel, és akkor döbbent rá arra, amire az ember mindig az ilyen élére állított helyzetekben döbben rá, hogy van olyan, amikor mi emberi szeretetünkkel, vágyunkkal, pénzünkkel nem tudunk tenni, megtennénk mindent, az életünket odaadnánk, akit szeretünk. És nem tudunk tenni. Ott állunk tehetetlen. Kétségbe esett szeretettel. És akkor egy valaki még mindig tehet. De az már nem ez a földi dimenzió. Az már az Isten. Igen, mikor már senki és semmi, gyógyszer, ráció, tudomány, mindent feladott, akkor az Isten eljön. És beenged, vagy bevon ebbe az erőtérbe. Kihez ment Jairus? Nem a névhez, hogy Jézus. Az ma is úgy elengedik az emberek a fülük mellett. Isten, egy ilyen elvont fogalom. Hanem ő elment a személyes, a megtapasztalható isteni erőtérhez. És miért ment Jézushoz? Ez a második kérdés. Azért, testvéreim, mert benne volt és benne van meg az az isteni hatalom és erő, amely testet öltött és eljött ebbe a világba. Jézus elhozta testében az Isten szeretetét, és megmutatta ezt a hatalmat. Néha számunkra érthetetlen módon, mert úgy mutatta meg a világnak, így írja Pál apostol a Filippi beriekhez írott levelében, hogy ő nem tekintette zsákmánynak az istenségét, hanem megalázta magát egészen a keresztfának haláláig. Gyenge lett azért, hogy felvállalja a mi gyengeségünket. És az ő gyengeségéből, keresztjének áldozatából életet és erőt adjon nekünk. A Jézus Krisztusban ebbe a világba érkező hatalom, győzelmes testvéreim, a halálon győzelmes erő. Mondjuk is sokszor, harmadnapon feltámadt a halottak közül. De ő benne, ami jön, győz. És ezt nehéz felfogni is, nehéz elfogadni. A végső lemondáson túl sejlik fel Jézus Krisztus erejének semmivel sem való összehasonlíthatósága a halálban is életet adó, az életet visszaadó győzelmes valóság, amely valahol a hit és a kétségbeesés határán érinti meg az életet, és lesz mégis tapasztalattá. És az, hogy az emberek mit gondolnak erről, 35. verstől olvassuk, szembe mennek az érkező Jézussal, és azt mondják Jairusnak, hogy miért fárasztod a mester? A te leányod meghalt. Minek ide bármi és bárki? Miért pocsékolsz energiát arra, ami már visszafordíthatatlan? Na így fogalmaznánk talán, miért pocsékolsz energiát az Istenre, meg Krisztusra, meg a megváltás gondolatára? De ezek olyan távoliak és elvontak. Szemünkkel nem is nagyon látjuk, veszteségeinket látjuk. És valami nagy igazságtalanságot érzünk ebben az életben, mindabban, ami megtörténik. Hát úgy is az, hogy van, hogy egyszer az élet véget ér. Normálisan sokáig tart, máskor pedig abban a kétségbeesésben, amiben benne voltak néhányan, akik itt ülnek most a templomban. Nem tudsz úgyse tenni semmit emberileg. Amit tettél, megtettél. Amit tehettél, mindent megtettél. És ott állsz tehetetlenül mégis. De testvéreim, ahol az ember nem tud tenni, ott az Isten fia Jézus Krisztus még mindig tud tenni. Legyőzi a halált és visszaadja. Lehet, hogy nem úgy látjuk viszont, ahogy Jairus, ott és azonnal. De aki Krisztusban vannak, azokért megteszi azt, hogy elmegy némán, ahogy fogalmazzuk a hitvallásunkban, abban az egyetemesben, hogy leszáll a poklok mélyére is, azokért, akiket felhoz, hogy visszaadja abban a szeretetben, amiben az Atya megteremtett és elválasztott minket öröktől fogva. Ahol mi tehetetlenek vagyunk, ott az Isten nem tehetetlen, testvéreim. Ahol mi nem látunk, ott még Jézus Krisztus hatalmas erőt hordoz ebben az életben is, hogy reménységet és vigasztalást adjon. Jairus, ahogy mondtam, zsinagógai elöljáró. Ő hivatalosan Jézus ellensége, az evangéliumokból ismerjük azt, hogy a zsinagógai elöljárók voltak, akik folyamatosan konfrontálódtak Jézussal. És mikor oda megy és szól Jézusnak, akkor Jézus nem tagadja meg tőle, hogy elmenjen a házához. Értitek? Az Istennek nincsen olyan ellensége, aki a fiúban megtagadná azt a szeretetet, amely a kétségbeesésben megszólal, Uram, jöjj! És érints meg engem, vagy érints meg azt, akit én nagyon szeretek. És Jézus szó nélkül megy. Nem mond semmit. Csak megy. És a harmadik kérdés, amely nekünk feszül, testvéreim, az az, hogy mit talált Jairus? Szavak nélküli feleletet Jézustól. Szavakon túli választ az életre. Egy megtalált, a haláltól visszaszerzett új ajándékot. Egy új életet. És ezt az újat Jézus Krisztus adta neki. Ilyen csak Istenből kap Krisztus a közben járó által az ember az életében. Ezért semmivel sem összehasonlítható az ő jelenléte. És ezért gyönyörűséges, amikor, ahogy mondtam, gyermekeinket és unokáinkat lemerjük tenni ebbe az isteni erőtérbe. Bemerjük vinni, és odaadjuk, és mindennél fontosabbnak tartjuk. Mert ő valaminek a hordozója, amit nem értünk, és mégis tapasztalunk, amit csak a hit érez meg. És itt szeretném említeni, mondtam, hogy egy pillanatig a másik történetet is ide idézem. Annak az asszonynak a történetét, aki úgy gondolkodott abban a nagy tömegben, hogy ha csak én megérinthetem, ennek a valakinek a ruháját meggyógyulnak. Csak ha a ruhája szegényít. Nem akarok nagyot az Istentől. Ő nem akart Krisztustól semmi nagy varázslást és odaadást. Csak egy érintést. Egy Jézus érintést. És azt olvassuk, hogy erő áradt ki Jézusból, ezt ő maga is észrevette. És megkérdezte, ki az, aki érintett engem. És nagyon érdekes, amit a tanítványai mondanak, hogy hát mester, annyian tolonganak itt körülötted, hát ki tudja, hogy ki érintett. Tudjátok, sokan valószínűleg ott dörgölőztek Jézushoz, meg lögdösültek, egy valaki volt, aki hittel érintett. És ő rá. És ő belé erőáradt és meggyógyult. Testvéreim, ahol ez az erő árad, és ahol az ember megérzi, hogy gyógyulás, új élet, új perspektíva nyílik az ember számára. Ezt adja meg nektek is, gyermekeiteknek is, unokáitoknak az Isten. Az érintettségnek ezt a gyönyörűségét. Amen. Semmihez sem hasonlítható gyönyörűség megváltó Krisztusunk, a te érintésed. A szavaid érintései úgy simogatják a szívünket. A gondolatainkat. Valami mély szelídség és nyugalom árad, ahogy te szólsz. Ahogy te viszel bennünket egy olyan csodában, amit egyedül te hoztál, te mutattál meg, közben járó szereteted által te adtál oda az embereknek. Te adtál ide nekünk. Vannak kérdéseink, itt a Földön megválaszolatlanok is. Vagy eddig megnyugtató választ nem nyerünk. Egy valamit tudunk, és jó lenne ennek a Jairus nevű embernek a hitével, kétségbe esett szeretetével keresni arcodnak világosságát így. Uram, jöjj el a házamhoz, és érints meg engem is, érints meg a feleségemet is, érints meg a férjemet is, érints meg a gyermekeinket is, érints meg az unokáinkat. Megváltó Jézus, érints meg ezt a világot, tévejgő gyermekeidet. Jöjj, a te érintésed erőforrása az embernek. Köszönjük azt, hogy a vigasztalás és reménység erejével állottál azok mellett, akik nemrég koporsó mellett álltak. És ne engedd el őket isteni szeretetedből, hanem hívd vissza sokszor. A fájdalom és az érthetetlenség után is, hogy megnyugvást találjanak a te jelenlétedben, megváltó Krisztusunk. Idős és beteg testvéreinkért is imádkozunk te hozzád. Te hozzád, Istenünk, légy velük, ott, ahol vannak, kórházon vagy otthon a beteg ágyban. Testi erőtlenségben, lelki kétségbeesésben, a hozzátartozókért is imádkozunk. Légy velük, adj erőt és kegyelmet nekik. Egyedül lévőkért, magányosokért, életük értelmét elvesztőkért, de imádkozunk olyanokért is, akik elteltek önmagukkal, hogy alázatra jussanak. Akik úgy gondolják, hogy mindaz a siker, öröm, netán anyagi jólét, amelyet megteremtettek, az a saját erejüknek köszönhető és képességeiknek. Vezesd alázatra az embert. Ha nincs egészség, nincsen testi erő, semmi az ember. Te vagy, aki ezt adod nekünk. És mi nagyon sokszor eljátsszuk ezt az isteni ajándékot. Lelkiekért is könyörgünk, lelki megújulásért, egyházadért, és könyörgünk azért a kisgyermekért és családjáért, akik nem sokára majd szent asztalod előtt állnak. És amit nem tudtunk szavakba foglalni, csöndben elé tesszük. Hallgass meg, mennyei jó atyánk, fiadért, a Krisztusért, lelked jelenlétében mindazt, amit a szívünk mond, s a szánk némán. Amen.